legyen bár akkora hitem, hogy hegyeket mozgasson. Ha nincs bennem szeretet, semmit sem érek.
Ahol szeretet és
Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be szeptember hónap katolikus félórájában. Anyaszentegyházunk az évközi 23. vasárnapot üli a mai napon, és nyugodtan kijelenthetem, hogy akár a hivatások vasárnapjának is nevezhetném az evangélium szerint, hiszen Jézus Krisztus követésének feltételeit szabja meg. Ezért mondtam az elején, hogy Jézus Krisztus felhívja a követőinek a figyelmét, hogy hogyan és miként kell követnünk őt, és számunkra szinte felfoghatatlan, hogy milyen erős és kemény kijelentéseket tesz Jézus. Hát nyilván itt nem arra kér, szólít fel bennünket, hogy gyűlöljük a szüleinket, apánkat, anyánkat, a gyermekeinket, vagy férj feleséget, vagy fivért, vagy nővért, sőt, még önmagunkat is, hanem arra akar felszólítani ezzel, hogy ha bármilyen elköteleződést vállalunk, akkor legyen az első a szikla, vagyis maga az Isten. Ez vonatkozik a mindenféle Krisztus követőre, ez lehet akár világi, vagy akár klerikális személy, pap, szerzetes, vagy harmadrendű, illetve vonatkozik mindazokra, akik egy hivatást választanak, tehát egy életre szóló pályát, amelyet szilárd elhatározással kell meghozni, és nem utolsó sorban a társadalom alapsejtjére is vonatkozik, a családra, amikor két személy, egy férfi és egy nő úgy dönt, hogy egymást megajándékozzák az életükkel, és az élet nehéz útjait olykor együtt járják. Egészen, hát ahogyan az eskütételbe is fogalmaznak, holtomiglan, semmiféle bajban, és Isten engem úgy segélyen. Nos, kedves rádióhallgatók, a mai elmélkedésünknek a tárgya, tehát Krisztus követése lesz, a kereszthordozás, illetve a második pillér, tehát hogy hogyan hozunk elköteleződést, és ezt kivetítve akár a párkapcsolatokra, a családra, hogy milyen szép, hogy vannak ilyen szép házasságok, de ugyanakkor az okokat is keressük, hogy sokan miért nem merik vállalni. Hát erre hívom a kedves rádióhallgatókat, próbáljuk meg kicsit közösen elmélkedni. Jézus földi pályafutása során akármerre járt, nagyon nagy érdeklődés övezte. Az emberek hallottak róla, akartak társulni hozzá, akarták követni az ő tanítását, az ő életét. De ugyanakkor sokan csak földi dolgokban reménykedtek, jobb létben, betegségektől való megszabadulásban. Szóval egy szóval a könnyebb utat szerették volna nagyon sokan választani. Hát természetesen kiürül a betegségnek, kiürül a szenvedésnek, a kereszteknek, mindenki szeretne azoktól megszabadulni, és egy reményt láttak Jézusban, hogy talán ő az, aki elveszi a világ bűneit, hát ő valóban el is veszi, ő magára is veszi a kereszteket, de ezáltal felszólít bennünket, hogy mi is vegyük fel a saját keresztjeinket. Hogyha nézzük világi értelemben, hogyha valaki valamiféle követőket toboroz, keres magának, akkor mindenféle jó reklámmal próbálja magára felkelteni az érdeklődést, akár egy állás lehetőségnél, vagy pályázatnál, hogy milyen előnyökkel jár, és az ember jól jár vele, biztosítanak az embernek karrierben való előrehaladást, biztos egzisztenciát, jó fizetést, talpra esettséget, jó kommunikációs készséget várnak el. Lehetne sorolni, hogy általában egy ilyen toporzó iroda milyen feltételeket szab meg, de ugyanakkor ajánl is, hogy ez milyen jó az adott személynek. És nagyon sokan erre rá is harapnak, tehát sokszor nem veszik fontolóra, hogy esetleg vannak követelményei. Például külföldre csábítanak nagyon sok embert, és ugyanakkor nem szembesülnek azzal, hogy mi vár rájuk. Igen, például Magyarországon is nagyon sokan elmennek Nyugat-Európába dolgozni, akár mondjuk Angliába vagy Németországban, és otthoni diplomájukat, úgymond feladva hivatásukat, a jobb élet reményében, és sajnos ennek vannak okai is, de ugyanakkor a hátterét is kell látni. Szóval, hogy elmennek, és olykor nyomorognak egy-egy kis szobában, és teljesen ilyen nomád körülmények között élnek nagyon sokan, hogy tudjanak egy kis pénzt összespórolni, de hogyha összevetik, tehát az áldozattal, akkor lényegében sokan nincsenek előbbre. Persze vannak, akiknek sikerül és jól elhelyezkednek, most nyilván most nem egy ilyen szociális jellegű beszédet szeretnék tartani, csak azt, hogy nagyon sok fiatalt megtévesztenek, kauciót kérnek befizetni előre, nagyon sok embert becsapnak, vagy nem kapják meg a fizetésüket, vagy olykor nem jelentik be, nincs kellőképpen biztosításuk, fiatalokat kihasználják, mert ugye még akkor egészségesek, és lehetne sorolni ezeket az okokat, és nagyon sokaknak, hál' Istennek kinyílik a látásmódja, és mégis meggondolják magukat, és inkább jobban tudnak örülni a kisebbnek és biztosabbnak, mint a ígéreteknek, amely nem a legbiztosabb. Nos, ezzel szemben, tehát Jézus Krisztus nem kecsegtet semmivel sem, tehát ő nem ígéri azt, hogy mentes lesz az életed mindenféle nehézségtől, küzdelemtől, fájdalomtól, szenvedéstől, hanem ő egyértelműen kijelenti, hogy bizony a keresztet válladra kell venned, és aként kövess. És Jézus Krisztus nem csak beszél erről, hanem meg is mutatja a Kálváriára vezető útján, amikor is ténylegesen vállára vette a keresztet, és vitte, értünk, cipelte, és azon életét adta érettünk. Ez a szeretetének a legnagyobb fokú megnyilvánulása. Ezért merész Jézus Krisztusnak a kijelentése és felkérése, hogy elképesztő módon kell nekünk is követnünk őt az üdvösség útján. Sokan gondolják, hogy talán Jézus nem úgy gondolta a követésének feltételeit, hanem átvitt értelemben, hát, hogy szerethetjük a világ dolgait is, adjunk helyet aztán a jó Istennek is. Egyáltalán nem erről van szó, hanem Jézus Krisztus egyértelműen mondja, hogy sem ismétlem el, tehát, hogy ha valamit jobban szeretünk nála, akkor nem vagyunk méltók az ő követésére. Tehát az életünkben bizony első helyet kell elfoglalja a mi Urunk Jézus Krisztus. És ebből következik, hogy ha minden a helyén van, az alapja az életünknek Krisztus, akkor egy stabil életkapcsolatunk lehet a környezetünkben élőkkel, mindazokkal, akikkel kapcsolatban állunk. Ez lehet munkahely, lehet társadalmi szinten, tehát hogy először is a jó Istennel kell legyen szoros kapcsolatunk. Hogyha ez megvan, akkor tovább léphetünk, és azt gondolom, hogyha valaki Krisztus követő, akkor ebből nem következik az, hogy gyűlölné a szüleit, vagy testvéreit, vagy rokonait, vagy önmagát. Egyfajta önbecsülésről van szó, önismeretről. Az ember tisztában kell legyen önmagával, képességeivel, hogy képes-e követni Jézus Krisztust. Sokféle módon lehet követni, hát elsősorban aként, hogy valaki ténylegesen úgy lesz Krisztus követője, hogy pap, szerzetes vagy szerzetes nő lesz. De nem csak az egyházi vonatkozásban értendő Krisztus követésél, hanem egy családon belül is. Egy jó édesanyja, egy édesapa, egy nagyszülő, vagy akár a gyermeke, ugyanúgy, sőt, ők kell még inkább Krisztus követőkké váljanak, hogy tudjanak később jó döntést hozni, tehát a hivatások szülessenek, akár a családra, akár a Isten iránti elhivatottságra. Ennek vannak nyilván feltételei, mint a házasságnak is, hogyha valaki ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, akkor alkalmatlan a házasságra. Erről majd a második részben. Tehát a papír szerzetési hivatások például, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő szeretne Krisztus követője lenni, nyilván nem árt, hogyha először tart egy ilyen hivatás, tisztázás, lelkismert vizsgálatot, mert lehet szalmalángszerű fellobbanás, mert nagyon sok gyermekben, fiúgyermekben megfordul, hogy akár pap lesz, nagyon sokan otthon szoktak misézgetni, utánozzák a szerzeteseket, a papokat, de nagyon sok lány is elmondja, hogy megfordult az ő fejében, hogy Istennek szentél az életét, és apáca lesz. Sokszor ebből már nevetség tárgyát is képezik, amikor egyes sztárok például mondják, hogy hát bizony gondolkodtak, hogy esetleg apácák lesznek, vagy apáca lesz egy bizonyos személyből, például Madonna, de lehetne mondani még ilyen hírességeket idézőjelbe véve, akik fontolgatták, amikor fiatalok voltak, és aztán lám-lám mi lett belőlük. Nos, tehát a hivatás tisztázás nem állt egy lelki vezetővel felvenni a kapcsolatot, aki ténylegesen látja, hogy a fiatal érdeklődik, mennyire tiszta az elhivatottsága, és ez különféle, például az egyházmegyés szolgálatoknál ott van 6 éves szeminárium, vagy a szerzeteseknél, például a jezsuitáknál ott 10 éves a felkészülés, és csak 9 év után lehet tenni örök fogadalmat. Ami azt jelenti, például a szerzeteseknél, hogy hát ott van egy önismeret, aztán az ember, hogyha eljutott arra a szintre, hogy ő Krisztus követője szeretne lenni egy adott közösségben, akkor esetleg felvételét kérheti, ami eltart 2 évig. Ez egyfajta szemlélődés, ismerkedik az ottani közösségi irányelvekkel, hogyan és miként, és aminek a legfontosabb eleme, hogy az emberek szolgálatába kell állni, és az evangéliumi tanácsok szerint kell élni. És ez egy olyan szita, vagy megrostálja az embereket, vannak, akik megmaradnak, és vannak, akik kiesnek. De ez így van a szemináriumban is, az egyházmegyei szemináriumban, hogy nagyon sokan jelentkeznek, akár mi is, amikor elkezdtük a szemináriumot, 14-en voltunk, és 6-an bizony kiestek. Sőt, már volt olyan is, hogy aki a szentélés után esett ki. Erre úgy szokott fogalmazni megboldogult Templi József nagyváradi püspök, hogy hát a Szentlélek úgyis majd kifújja azokat, akinek nincs komolyabb elhivatottsága. És azt hiszem, hogy igaza volt, mert ez mindig így működött, hogy az ember vagy Krisztus követője lesz, tehát nem lehet egyszerre két nyerekben nyergelni, mert előbb-utóbb földre esik. Úgyhogy ezért kell szilárd döntést hozni, tehát akár egy klerikális személynek, aki követni akarja Krisztust. Szóval ez az alapfeltételés, hogyha például megvan a 6 éves szeminárium, ez idő alatt diakónussá szentelnek valakit, és azt követően rá egy évre lesz a pappá szentelés. Egyes szemináriumban van szabad év, például a Gyulafehérvár egyházmegyében is, ami azt jelenti, hogy elküldik a jelöltet egy évre, kihelyezik plébániára, lásson bele a közösségi életbe, és tényleg ő úgy gondolja, hogy ő szeretne így módon élni egy közösség lelki vezetőjeként, és hát hála Jóistennek azért a legtöbben megerősödnek hivatásukban. De ez így van a jezsuitáknál is, hogy más szerzeteseknél, hogy gyakorlatra küldik, vagy elküldik külföldi misszióba, gyárakba küldik, vagy börtönökbe, szociális intézményekbe, ahol tapasztalatot szerezhetnek szociális téren, mert Jézus Krisztus ő a legnagyobb szociális munkás, hogyha úgy vesszük, és nekünk őt kell követnünk. Úgyhogy ezek a feltételek, és hogyha ezek megvannak, akkor az ember meg kell halljon önmagának, és az első, tehát a Krisztus követése. És ismételten mondom, hogy ezáltal mindenkit tud tisztelni, becsülni és szeretni, akár testvéreit, rokonait, és én nem hallottam volna azt, hogy valaki, hogy mivel Krisztus követője lett, elkezdte gyűlölni a szüleit. Ez nem egyeztethető össze az evangéliummal, mert Jézus Krisztus a szeretetről beszél, és nem a gyűlöletről, csak a fordítás elég nyers, de valóban, tehát Jézus Krisztus komolyan és szigorúan fogalmaz, hogy sokan úgy enyhítettek, hogy aki jobban szereti anyját vagy apját. De hivatalos fordítását Jézus Krisztus ezt használta, de hogy miért ilyen erősen fogalmazott, nyilván ő nyomatékosítani akarta, hogyha őt követjük, első ő. És ezáltal jobban tudjuk szeretni fele barátainkat is, mert ő a példa rá, tehát hogy úgy kell egy királynak, egy uralkodónak szolgálni, hogy akár az alattvalóinak megmosni a lábát, mint ahogy Jézus Krisztus tette az utolsó vacsorán. Úgyhogy mindenféleképpen számunkra ez kell legyen a követendő példa. Jézusnak a követelményei felszólítja mindazokat, akik követni akarják, hogy Isten ügyének semmit elébe ne helyezzenek. Senki. Se szülőt, se testvért, még önmagunkat sem. Tehát nem lehet mondjuk az egyéni hobbi, tehát hogy vannak az embernek szokásai, rigolyái, de az első mindig az Isten kell, hogy legyen. Ezt az elhatározásukat a Krisztus követőknek akkor sem kell feladniuk, ha esetleg a szülők, vagy a nagyszülők, vagy a testvérek ellenkeznek. Mert például az is előfordulhat, hogy mondjuk a szülők nem akarják, hogy valaki mondjuk szerzetes pap legyen, aztán később elfogadják. Nagyon ritka esetben van olyan kemény szituáció, hogy a szülők nehezen tudták ezt elfogadni, de itt a szülőkkel van gond, mert a szülők úgy tekintenek a gyermekre, mint tárgyra, mint eszközre, és nem úgy, mint Isten ajándékára. Tehát a szülőnek is tisztában kell lenni azzal, hogy a gyermekével nem rendelkezhet. Márpedig sokan erről megfeledkeznek, és úgy kezelik valóban, mint egy kavalát, mint egy kis állatkát. Szóval ez probléma. A gyermeket úgy kell nevelni életre, hogy tudjon szilárd döntést hozni, és függetlenül a szülőktől. Tehát, hogy nem kell a szülőknek magukhoz láncolni a gyermeküket. Aztán lelkükre köti a követőknek, hogy nem kell álmokat kergetni, a fontos dolgokat pedig el kell hagyni. Példabeszédbeli toronyépítő és a háborúba induló király leül és számol. Az építkezőnek anyagi fedezetre van szüksége, hadba vonulónak kellő haderőre, hadseregre. Ezek nélkül bizony nevetséges lenne, tehát építkezni kezdeni, vagy hadba vonulni. Épít tanítványainak is, a Krisztus követőknek szükségük van, bizony lemondásra, megfontolásra. Enélkül nevetséges ostobaság lenne Krisztus követése. Tehát, hogyha valaki úgy akarja követni Krisztus, hogy már pedig ő nem adja fel a saját álmait, a saját elképzeléseit, a megszokott dolgait, akkor bizony nehéz. És ez vonatkozik ez a házasságra is, mert mindjárt elmélkedünk. És végül felhív minket Jézus arra, a figyelmünket felhívja arra, hogy semmit se végezzünk félkézzel. Tehát, hogy ha elkezdünk valamit, akkor azt végezzük 100%-osan. Nem lehetünk 50%-os keresztények, hogy kicsit szolgálunk a Jóistennek is, és aztán a világnak is, aztán önmagunknak is. Jézus Krisztus ugyanakkor tudjuk, hogy nem kereste a szenvedést, sőt, félt is a szenvedéstől, tehát ennek jele volt a vérrel való verejtékezés, remegés. De a döntő pillanatban vállalta az önfeláldozást. Nekünk sem kell kérni, tehát egyáltalán senki nem kéri a szenvedést, hogy jaj, Uram, adj valami szenvedést nekem, vagy örülni, mert az egy szomorú dolog, hogyha valakinek szenvedése és betegsége van. De ha nincs más lehetőség, tehát akkor el kell fogadni. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. De hogyha elutasítjuk, akkor bizony ez egyfajta ilyen árulás is, tehát akár az Isten és önmagunkkal szemben is, hogy nem akarjuk a szenvedést vállalni. Például az, hogy fér-feleség szép házasságban élnek, fiatalok szeretik egymást, és mondjuk az egyik felet baleset éri, és lebénul. Erre a másik fél ott hagyja, és nem képes elfogadni a kialakult helyzetet, mert hát ő nem akarja látni, és nem erre számított a házasságba. Hát bizony, ezekre az ember nem készül fel, de ez már árulás. És nagyon nehéz erre úgy konkrét választ adni, de az ember kell tudatosítsa önmagában, amikor például jegyes oktatás is van, hogy fel vagytok-e készülve a keresztek elviselésére. És persze fiatalok még álomvilágban, igen, és nagyon sokan hál' Istennek azért tényleg ilyen szépen próbálják cipelni az élet keresztjeit közös erővel. A második részben majd szeretnék kitérni, milyen akadályok lehetnek mondjuk egy párkapcsolatban, mert most az kivetítve, tehát a társadalom, tehát a keresztény társadalom elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek jó családok, ahol a gyermekek biztonságban nőnek fel, ahol a gyermekeket hitre nevelik, a szülők személyes szép példát adnak. De sajnos ez ma csorbul, és olyan sok kapcsolatban ez valahogy nem jön át. Szétesett családok vannak, megkeseredett életek. Például manapság egyre gyakoribb, hogy egy pár évekig együtt él. Mindenki úgy gondolja, hogy ők egy tökéletes pár. Ennek ellenére akár a férfi, akár a nő képtelen arra, hogy valóban elköteleződjön a másik mellett. Hangoztatják, hogy számukra nem számít a papír, és egyáltalán nem is akarnak összeházasodni. Papír semmit sem változtat. Valóban nem is a papír köt össze két embert, hanem az az elhatározás, hogy a másik mellett döntött, vele akar együtt haladni az élet útján. Felelősséget akar vállalni a kapcsolatuk alakulásáért. Számos, akár összetett okai is lehetnek, hogy valaki nem tud, vagy nem akar a másik mellett elköteleződni. És ezeket az okokat úgy szeretném úgy megemlíteni. Hát az elsődleges ok, az ősbizalom, az megtört. Tehát nagyon sok esetben az elköteleződés nagyban nehezítik a kora gyermekkorban átélt lelki sérülések. Ha nem történt meg kora gyermekkorában az egészséges énfejlődés, az ősbizalom, akkor előfordulhat, hogy távol tartják magukat a házasságtól. Erre konkrét példákat is lehetne sorolni milliót. Otthon találkoztam egy fiatal lányjal, és a szülei előtt mondta társaságban, hogy ő bizony nem akar férhez menni, mert a szülei amilyen példát mutattak, és az ilyen szörnyű példa. És hogyha az házasság, köszöni szépen, de ő nem kér ebből a házasságból. És az ember akkor nehezen tud bármit is mondani, hogy mi ez a negatív hozzáállás. Igen, ezért fontos a szülőknek, hogy a gyermeküknek megadják azt a előteremtsék az ősbizalmat, a szép példát. Mert bizony a gyermek, amit otthon lát, nagyon sokszor azt viszi tovább. És ugye érdekes, hogy mégis vannak kisiklások, vagy a szülők azt gondolják, hogy megtettünk mindent, és a gyermekek mégsem lesznek, nem tudnak megszilárdulni, mondjuk döntésben. Elmaradt esetleg az érzelmi érés. Tehát ma már hétköznapivá vált a téma, hogy a mai fiatalok később kezdenek kirepülni a családi fészekből, így a felnőtté válás kezd egyre inkább elhúzódni. Nem állnak még készen a felelős felnőtt életre. Úgy érzik, hogy amíg a szülői otthon melegét élvezik, addig gondtalanul élhetik az életüket. Hát ez úgy nevezik, hogy papa-mama hotel, hogy egyszerűen az emberek 30 vagy 40 évesek és otthon a szülőkkel vannak. Én azt kell mondjam, hogy ez nem egy egészséges életforma, tehát úgy kell nevelni a fiatalokat, hogy tudjanak önálló életet élni. Például Svédországban szinte megszabják, szabályozzák, hogy már pedig felnőtté válás után tessék külön költözni. Bizonyos állatoknál is működik, hogy féltő gonddal nevelik a gyermekeiket, a kis őzikéket akár, vagy bármilyen kis állatokat, és utána a szülők magukra hagyják, megszoknak. Lehet, hogy kegyetlennek tűnik, de ameddig felnevelik, nagyon óvják és védik mindentől. De az azért, hogy tudjanak megmaradni talpon. Úgyhogy én csak bátorítani akarom, hogy a szilárd döntéshez hozzátartozik a nevelés. Tehát, hogy legyen jól nevelve az adott egyén. Félelem is adódhat, tehát gyakori, hogy egyszerűen a félelem állítja meg ezt a döntést, akár Isten mellett, akár család mellett. Tehát az az indokál elsősorban első helyen, hogy félnek a személyes szabadságuk elvesztésétől. Mindkét nem úgy érezheti, hogy véglegesen dönt a másik mellett, akkor le kell mondani a szokásos rigolyákról, hobbikról, időtöltésről, esetleg a másik folyton korlátozni fogja őt, megszabja a határait, mindennapjait, egyúttal az életét, és éppen az a függetlenség feladásától való félelemből született meg, hát az úgynevezett szingli létet lassan leváltó mingli életforma, melyben mindkét fél megtartja saját életének kellékeit, és a társ szükségletének igényével heti pár alkalommal találkoznak, szórakoznak, buliznak, aztán mindenki megy a maga dolgára, a saját maga útján, a saját lakásába, a saját kocsijával, a saját bankszámlájával intézi a dolgait. Tehát egy ilyen partneri szintre süllyednek a kapcsolatok. Azért nem kötelezik el nagyon sokan magukat, mert félnek attól az elköteleződéstől, hogy kapcsolatuk egyszer véget ér, és a válásból komoly fájdalmak lesznek, és ettől félnek. Úgyhogy ez is egy komoly probléma, hogy szinte előre vetítik. Egyébként az is egy rossz dolog, hogy nagyon sokan a házasságot házassági szerződéssel kezdik, aláírják, kinek hány párnája van, mennyi millió van a bankszámlán. Eleve úgy kezdik a házasságot, mert úgyis elválunk. Tehát belegondolnak ebben a fiatalok, és ugye a szülők mondják, már pedig kell, mert el fognak válni. Pénzügyek, ugye itt is ez is problémát jelent, hogy jaj, hát most én nem fogok eltartani egy asszonyt, ennyi gyereket, és nem tudok elmenni külföldre, nem tudom feltartani luxusautómat, stb. Szóval ilyen okai is lehetnek, és olykor ultimátumokat szabunk egymásnak, mondjuk a párok, hogy hát, hogyha nem teszed meg ezt, akkor ez nem működik. Szóval egymáshoz való alkalmazkodás az nehezen működik, és a bizonytalanság. Tehát a bizonytalan abban, hogy vajon tényleg képes-e arra, tehát ezért kell egymást megismerni a két fél, és most visszatérve a papsághoz is, a szerzetes életformához, hogy a bizonytalanságot lelki gyakorlattal, önismerettel, szemlélődéssel, elmékedéssel kell fejleszteni, hogy az ember tényleg tudatában legyen azzal, hogy ő képes a döntést meghozni. Tehát a mai vasárnap ugye úgy kezdtem, hogy hivatások, tehát legyen a papi és szerzetesi hivatások, a keresztfordozások a vasárnapja, és ugyanakkor a családi hivatások vasárnapja is, amikor a férfi és egy nő úgy dönt, hogy egymást megajándékozzák az élet továbbadására, a gyermekvállalásra, a hűségre, a kölcsönös szeretetre, és nyilván nincs annyi idő, hogy ebben még nagyon mélyen belemenni. Én csak azt kívánom minden kedves rádióhallgatónak, akár idősek vagy fiatalok, hogy ezt a szép elköteleződést őrizzék, vagy szítsák fel szívükben. Hogyha vannak nehézségek, vagy bizonytalanságok, akkor nem már kicsit elmélkedni, elgondolkodni, újra felülvizsgálni, vagy megbeszélni, vagy lelki gyakorlaton részt venni. Tehát a lelki gyakorlat, hogy az ember megtisztítja a gondolatait. Mert hogyha az ember csak egymagában elfoglalva, akkor nem biztos, hogy mármint úgy ért, hogy nem tesz azért semmit sem, tehát nem mozdul ki, nem akarja lelkileg tisztázni önmagát, a hivatását, akkor ez nem működik, és ezért esnek szét a családok, vagy ezért van gyümölcstelen papi és szerzetesi hivatása, szabad ezt a szót mondani, mert az ember nem kellőképpen követi Krisztust. Tehát nyilván a Krisztus hordozáshoz hozzátartozik, ismételten mondom, tehát a nehézségek, a keresztek elfogadása, de ez meghozza a gyümölcsét. Uram Jézus Krisztus, add kegyelmedet, hogy tudjunk jó követőiddé válni, és ismételten kérjük, hogy adj nekünk erős vállakat, hogy tudjuk viselni az élet terheit, a keresztjeit, és ne roskadjunk össze alatta, hiszen te úgysem adsz súlyosabb terhet, mint amekkorát elbírunk viselni. Áldott szép vasárnap délutánt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.